Rozsnyóvidékén kalandozunk a továbbiakban, egészen pontosan Jabloncán, amely egy különleges falucska Rozsnyótól délre. Itt vállalkozott a történeti helynevek felkutatására Csobádi Csilla, a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem doktorandusza, aki decemberben a rozsnyói járás településein végzett kutatásáért elnyerte a Fórum Intézet Tóth Károly kutatói díját. Csillával bejártuk a jabloncai terepet, de összeállításunkban helyet kapnak adatközlői is, a jablonci Kovács Julianna, valamint a körtvélyesi Korcsmáros Károly is, tehát betekintést kapunk a kutatómunka egyes szakaszaiba. Csobádi Csillával szülőfalujában indultunk tehát sétára. Mi már beszélgettünk egyszer Somorján, de most nagyon messze vagyunk Somorjától. Akkor egy Fórum Intézet által indított fiatal tehetségeket megcélzó pályázatnak a nyertese voltál, ahol arról beszélgettünk, hogy miről szólt ez a tanulmány, amit te benyújtottál ide. De most itt vagyunk a terepen, ahonnan te gyűjtöd az anyagot, úgyhogy mesélj először a terepről, hogy hol vagyunk, hol állunk, sétálunk éppen.
Jelenleg Jabloncán vagyunk, ami a rozsnyói járásban található, annak a délkeleti részén. Itt, hogyha te látod, sajnos a hallgatók nem látják, de egyébként ennek a dombnak, hát mi dombnak hívjuk egyébként, valahol ez már egy nagy hegy, a teteje az már a magyar határ. Uh-huh. Tehát, hogy ennyire
határon vagyunk.
Igen. A fórum pályázatra beadott munkámat Jabloncától keletre, szomszédos községben gyűjtött anyagról írtam lényegében, viszont az egész az itt kezdődött a szülőfalumban, Jabloncán, mert hogy itt végeztem először egy helynévkutatást, és hát most éppen a saját hátsó kertünk dombján mászunk felfelé, és kimegyünk majd a Cseresnyés oldalba, ahonnan pedig lemegyünk majd a Bikarétre, ami az én kedvenc helyem. Úgyhogy itt kezdődött ez az egész, és innen jön ennek az egésznek a szeretete.
De ez úgy kezdődött, hogy neked elmondták, hogy ha körbenézel, akkor itt ez a Cseresnyi, és ez itt ez, és az, és az. Tehát, hogy ezt így megtanultad, vagy rákérdeztél, hogy hova megyünk, és mi ez itt?
Nem mondták. Feltétlenül a Bikarét az ilyen általánosan használatos, tehát, hogy azt így viszonylag sokan ismerik. A szüleim sem nagyon használták egyébként így ezeket, szóval én nem tőlük hallottam. Ez úgy kezdődött ez az egész, hogy volt egy szemináriumi munka az egyetemen első évfolyam, első fél év, ahol nem helyneveket, hanem a névszemiotikai tájképet vizsgáltam, ami ugye azt jelenti, hogy hogyan jelennek meg a tulajdonnevek a nyelvi tájképen, tehát magában itt a községben ilyen feliratokon megjelennek-e különböző tulajdonnevek, és Jabloncán is Szirícén vizsgáltam ezt a nyugatra szomszédos településen. Igazából így indult, aztán rá egy évre pedig a témavezetőm, a Baukó János tanár úr volt az, aki így felvetett, hogy mi lenne, hogyha helyneveket kutatnék, és mondtam, hogy hát jó, hát legyen, és akkor így jártam a falut, és kérdezgettem az embereket, hogy akkor mit, hogy hívnak. Főképp idősebb emberek voltak ezek, mert sajnos már néhányan nem élnek közülük, viszont van, aki még él, van egy néni, aki már 90 éves elmúlt, amikor hány éve készítettem az interjút? Négy éve készítettem ezeket az interjúkat, pont még a Covid előtt. Az utolsó olyan hónap volt, amikor még lehetett így az emberekhez menni, és akkor volt a néni 88 éves, és még mai napig.
Aktív.
Hál' Istennek, igen. Úgyhogy tőlük igazából, és ahogy így mondtam a szüleimnek, hát igen, hogy ők ezt itt tudják, meg apukám mesélte, hogyha majd fel, most már így innen is látni, hogy itt a szemben lévő dombon, hol vannak különböző gyümölcsösök, amit még régen használatban voltak, ez is itt teljesen végig az egész használatban volt. Apukám mesélte, hogy még ott kifele arra, ahol fenyvesek vannak már most, jártak kaszálni, tehát hogy csak ez, hogy ahogy ezek a munkák megszűntek, úgy vannak kiveszőben ezek a nevek is.
Most azért azt kell elmondani, hogy itt, mintha egy ilyen katlanban lennénk, tehát
igen,
hogy körbe
abszolút.
Mindenhol, valahonnan körbeölelnek minket
igen.
A dombok.
Közelebbről vagy távolabbról.
Igen. De azt mondtad, hogy fölfele fogunk menni elég meregedeken, úgyhogy induljunk neki. Ezen csak átbújunk?
Igen, ez most nincs aktiválva, ja. Úgyhogy nyugodtan.
Nem rá. Tehát egy villanypásztor van itt.
Igen, a szarvasok miatt főleg. Mert egészen a bejárati ajtónkig bejöttek, tehát itt még amikor voltak erre vaddisznók, most már ugye kilőtték őket a járvány miatt, itt az egész kert fel volt túrva, tehát azért itt ez egy elég aktív természet, erre megyünk felfele. Szólok a kutyának is, hogy ő is tudja. Csibész, gyere!
És Csibész jön?
Igen. Igen, úgy látni is, hogy azért az itt még régen művelve volt, tehát ilyen teraszosan.
Látni emelkedik.
Lábnyomokat az állatkáknak.
És amikor elkezdted a gyűjtést, akkor mind az összes helyet meg is nézted, amiről beszéltek neked? Tehát készítettél egy ilyen térképet, hogy...
Térképet azt készítettem, sajnos az összes nevet nem néztem meg. Volt egy adatközlőm, Csontos Ernő bácsi, aki sajnos aztán elhunyt néhány évvel ezelőtt. Ő ígérte nekem azt meg, hogy majd körbevisz autóval a nyáron, csak aztán ugye Covid volt, nem nagyon lehetett mászkálni, ön is lebetegedett sajnos, és aztán már ezt így nem tudta teljesíteni, de bízunk benne, hogy azért még összejön. Azóta egyébként sokkal több helyen jártam már, mint azelőtt, vagy amit azelőtt ismertem, de még azért nem teljes a 25 négyzetkilométer bejárás. Úgyhogy még az összes helyet nem fedeztem fel. Körtvélyesen is viszont azóta sokkal többet túrázunk, úgyhogy ott is már így térképezem fel, hogy akkor tényleg a terepen hogy néz ki az a hely, amit úgy neveznek meg, mert mondjuk nagyon gyakran azért látni, hogy például Körtvélyesen van egy ilyen, hogy Vereses, ott ilyen vörös fűnő, tehát hogy ilyen abszolút...
Beszélő nevek.
Igen. Nem véletlenül kapta a nevét nyilván.
És mennyire maradtak még meg ilyen jellegű megnevezések, vagy hát mennyire ismerhetők fel?
Hát már elég gyengén, például itt ez az oldal, ami itt velünk szemben van, ez a Csigamáj, most már csak így hívják, de hogy egyébként ez a Csigamála, a mála az pedig azt jelenti, hogy délre néző domboldal, de hát, hogy ezeknek mondjuk a jelentése ma már annyira nem ismert.
Mert hát annyira átalakult a szó
igen,
maga, hogy
igen.
Nem felismerhető.
Igen. Vagy van egy olyan, hogy Kisgyerláz, az arra egy ilyen völgyecske. Még a régi térképeken Kisgyörgyláza. Volt olyan népetimológia, hogy úgy magyarázták, hogy ezt azért hívják úgy, mert hogy egy Kisgyörgy belázasodott. Közben meg nem, mert hogy a láza az egy abszolút egy földrajzi köznév. Tehát,
ami mit hogy... jelent?
Jó kérdés, ezt most nem tudom. Erre van a magyar földrajzi köznevek tár, amiben meg tudjuk megnézni. Na és akkor itt lassan csak érünk, akkor lesz egy nagyon szép kilátása Jabloncára, meg egy picit ellátni a szomszédos falukra is. Igen, például ez itt a nyerges, és ilyen nyereg alakja van.
Tényleg látni.
Úgyhogy azért így vannak. Vannak észrevehető beszélő nevek, amik még ugye mai napig beszélnek. Itt mondjuk nagyon sok cseresznyefa volt, azért cseresznyés oldal.
És kapnak még ilyen földrajzi helyek új elnevezéseket?
Szerintem igen, abszolút. Most Jabloncán ilyenre konkrétan nem kérdeztem rá még annak idején 4 évvel ezelőtt, de most Körtvélyesen úgy észrevettem, hogy vannak. Azért, mert hogy Körtvélyesen készült 2006-ban egy gyűjtés, és ott még mondjuk voltak nevek, amik nem szerepeltek, és most igen. Most itt megint kicsit nehéz dolga van a kutatónak, mert hogy lehet, hogy azért nem szerepelt csak az a név, mert hogy akiket akkor megkérdeztek, akiket éppen akkor megkérdeztek, azok nem ismerték.
Igen, vagy nem.
Szóval hogy lehet, hogy létezett, csak még nem szerepelt, vagy nem vették fel. Úgyhogy ilyenkor jól kijelenthetem azt, hogy ez egy új helynév, de nem biztos. Annyi a szerencsém, hogy 95-ben is készült egy gyűjtés, és abban sem szerepel, és akkor így már azért egy kicsit magabiztosabban ki lehet jelenteni, hogy akkor ez tényleg egy újonnan keletkezett helynév lehet. Amit én itt tapasztalok, hogy általában az ilyen belterületi nevek azok, amik nagyon gyorsan változnak, mert hogy itt nincsenek utcanevek sem itt, sem Körtvélyesen, sem Szádalmáson, sem Tornagörgön, sem Szilicén, tehát ilyen hivatalos utcanevek nincsenek, és akkor azok az alapján változnak igazából, hogy milyen család, tehát családnév alapján nevezik meg az utcákat. Például a mi utcánk, amit hát mi utcánknak hívunk, de hogy egyébként az Gecs utca, mert hogy ott a legtöbb család az Gecs nevezetű. De van egy utca, amit hívnak Kovács utcának is, meg Angyal utcának is, mert hogy mind a két család lakik ott. Tehát abszolút attól függ, hogy milyen kontextusban használja az illető.
És ezt gondolom még akkor is megmarad, hogyha már az illető vagy az a család nem él ott, vagy kihalt.
Általában azért ilyenkor szokott változni.
Aha.
Tehát, hogy például van egy utca, itt most szemben van a temető, és ami oda felvezet utca, az Temető utca is, meg Rácz utca is, meg Boros utca is. Volt egy régebbi neve, ami most nem jut eszembe, amikor egy olyan család élt ott, és mondjuk azt már nem is használják. Vagy a falu elején ott rögtön még van egy kis utcácska, annak is volt több megnevezése. Kúti utca, Kúti nevezetű élt ott, meg volt egy Kút is, tehát hogy ez itt most bizonytalan, hogy most akkor melyiktől is volt. Szóval, hogy azért, hogyha már ez a család ott nem él, és valaki más költözik oda, akkor általában akkor szokott történni ez az újabb névadás.
Ez azért is jutott eszembe, mert az én falumban, Muzslán az egyik ilyen utcát úgy hívták, hogy Bagotak köz, uh-huh. és még nagyon halványan emlékszem arra a nénire, aki uh-huh. a Bagota nevet viselte ott, és most egy új divattal ugye elneveződtek ezek az uh-huh. utcák, tehát hogy kaptak nevet, és lehet, hogy ez őrzi meg aztán, uh-huh. hogy itt végül is kőbe vésődnek ezek a
igen.
nevek.
Igen,
tehát hogyha
abszolút.
Itt is, nem tudom, mi kell ahhoz, hogy hivatalossá váljanak ezek a nevek?
Tehát
miért nem neveződnek meg végül is hivatalosan?
Nem tudom, de egyébként ez a környék beli magyar településekre abszolút jellemző. Szlovák településeket nem tudom, mert annyira azokat nem ismerem, mert azok a Rozsnyói járás északabbi részén vannak. De hogy, ahogy mondtam, így ebben a völgyben egyik településen sincsenek hivatalos utcanek. Mert Jabloncáról jó még el lehet mondani, hogy ezt a három utcát hát azért nem is biztos, hogy annyira érdemes kitenni hivatalosan, de mondjuk azért Tornagörgő a főútvonal mellett van, ahol van a tó is. Az mondjuk azért már egy nagyobb település, tehát ez egy 1000 fős település. Nekem az már nagynak számít, tudom, hogy azért vannak helyek, ahol ez még kis falu, de amik így környékünkön ez már egy nagy településnek számít, ott mondjuk azért van több utca is, még sincsenek hivatalos nevek, úgyhogy nem tudom, hogy ez mitől függ.
És akkor ez a négy település, amin te gyűjtöttél?
Igen, gyűjtök.
Gyűjtesz, igen. Tehát egy Jablonca, ahol most
igen.
vagyunk.
Igen,
ennek akkor a szomszédja
Körtvélyes. Ott gyűjtöttem tavaly, és van még a Rozsnyói járásban itt kelet felé kettő település, Szádámás és Tornagörgő, az pedig az az évi célpontjaim, már meg is kezdtem a történeti nevek gyűjtését. Úgyhogy ott még interjúkat nem készítettem, de már megkezdődtek a gyűjtések ott is. És akkor igazából azért is választottam ezt a négy települést, mert hogy a szülőfalom az így adott volt, hogy akkor a kezdő gyűjtők általában a szülőfalukon kezdenek el gyűjteni, az egyetemen is így tanítjuk, hogy érdemes ott, mert hogy ott ismerjük a legjobban a környéket, az embereket. És aztán nem indultam kelet felé azért, mert hogy egyébként itt ez a rész, amit most itt teljesen ráálltunk, tehát ott azok a hegyek, azok, amik Görgő felett vannak. Uh-huh. Ez így még a Torna vármegyéhez tartozott régen. És aztán ugye, ahogy ezek megszűntek, akkor volt egy Szepsi járás, akkor ahhoz tartozott, és aztán utána csatolták a Rozsnyóhoz, és akkor így kicsit így meg is változtatták a gazdasági viszonyokat, bár előtte is szüleim mesélték meg itt az idősek is, hogy azért a jablonciak, így mondjuk nem jabloncaiak, jabloncaiak, így a hegyen keresztül jártak Rozsnyóra árulni, vagy akár Iglóra, tehát hogy ők azért így mentek. Szóval, hogy erre felé, kelet felé vagyunk nyitottak, mégis így a hegyen átjárunk Rozsnyóra.
Uh-huh. És vezet is erre út Rozsnyóra?
Hát,
tehát nem zsákfalu ez?
Zsákfalu, mert hogy tehát olyan út vezet, hogy nem tudom, gyalog, nem tudom, hogy terepjáróval ki lehet arra menni. Bár szerintem azért még néhány erdei úton lehet, de úgy azért már buszok, meg rendes autók nem nagyon járnak arra. Olyan szempontból esetleg lehet, hogy nem zsákfalu, hogy Szilicével össze van kötve, viszont az is egy nagyon keskeny út, tehát az egy egysávos út, úgyhogy ha azért ilyen mindennapi forgalom nem, tehát az ezt nem bírná el, a mindennapi forgalmat, de mi általában, hogyha rövidíteni szeretnénk, és mondjuk Rozsnyóra nem éri meg arra menni, de mondjuk, hogyha Tornája vagy Magyarország felé arra megyünk át a határon, akkor át szoktunk azért itt menni.
Megyünk még feljebb is?
Igen.
Hát akkor nosza.
A kutyám közben eltűnt, de majd előkerül, remélem.
A csibész.
Igen, a csibész.
Amíg tehát csibész megkerül, hallgassunk bele Csobádi Csilla kutató munkájának azon részébe, amikor ő megy terepre és adatközlőkhöz látogat. A jablonci Kovács Juliannánál rögzített beszélgetésből idézünk a továbbiakban.
Tessék elmondani először is, hogy hány éves tetszik lenni?
88.
No, milyen szép év. Na és hogy honnan tetszik ismerni a határokat, vagy kitől tetszett megtanulni?
Itt jártam az erdőre, mezőre, ott onnan ismerem.
Uh-huh. És most milyen határneveket tetszik ismerni?
Jó, igen, sokat.
Lehet sorolni mindenre, ha tetszik gondolni, elkezdve egyik falu végétől egészen a másik oldalra a határig.
Na, ott mondjuk gyerünk akkor felfelé. Egy házkert, uh-huh. akkor... Uh-huh. Nagy Sáor, Rövidlaub, Jando, Isikberke, akkor mi van még ott felfelé? Erdőket is mindenki?
Lehet, persze, mindent, amit tetszik ismerni.
Arra van felfelé. Zsedenkó út, Kisgyellauz, Omlausája, Ódál, még a Nagysaur, Samausódára, Amarra felé, Szilice felé, ha ott meg ott van a Zódál, akkor a Gezgyakra, ott van a Féjauró, az alsó oldalon a Kenderföld, Sziget, Kauposztakert, Kishegy, arra felfelé megint a Gezgyakra, meg a Somosódál, a Solyonkőalja. Most ezek így még ezek földek voltak, csak azután onnan ma mennek az erdők, Kohany, Gergelyvölgy, Mónosvölgy, Laukvölgy, azt úgy van a Kohany utána, akkor ma ott Szilice, az ma ki van egész menve a kisfaluig. Onnan ma azokat ma nem tudom, mert az ma nem a mi oldalunk volt. Ez a felső oldal megint, ott arra lefelé, még arra lefelé akkor, hát ott van a Pusztarét az első, felső oldalon, a Féjauró megint, Muskaus, Szőlő, Kegyhegy, Poronya, Alaujauró, ilyen ezek vannak, mi van még ott, ami a miénk, Kerges, Mékút, tovább marz, megint a körtőjesi lesz. Itt ez a Csigamaul, Szörnyűkút a Maus oldalon, akkor Nagy oldal, Kisgyellauz, ezek az erdők, Laukvölgy van lefelé.
És mit tetszik gondolni, hogy mik azok a határ nevek, amiket úgy még a fiatalabbak is ismernek? Vagy egyáltalán ismernek még valamiket?
Hát, az erdőket bajosan. Itt még az olyan idősök se ismerik az erdőt, mint én, csak az, aki oda járt. Én is gyerekkoromtól oda jártam az erdőre, ott ismerem.
Mit tetszik gondolni, hogy azért jó lenne, hogyha jobban ismernék így a falusiak ezeket a neveket, határneveket?
Nem tudom, minek volna jó nekik. De most senkit nem érdekel ez a jablonci határ, mert a mezőre nem ültetni, vetni senki nem csinál. Már most még a érdése annyira, mert az se. Hát nem érdekel senkit ez a, hogy hittak, meg mit csináltak az előtt vele. Ezt a mostani fiatalokat biztos, hogy ez mennek minden felé nagyvilágnak. Dolgoztunk az erdészetnél, azt a fizetési rozsnóra kellett menni. Az gyalog. Reggel már az Alvégból gyűjtek Csontos Józsi, Matyus Lajos, gyűjtek az Alvégból az inások, akkor végig kiavaltak a falut, azt akkor mentünk fel arra, ki a Zomlósának, ki a Szénabépcsen, de Rozsnyóra, ott megkaptuk a fizetést, azt házan gyalog vissza.
Az mennyi ideig tartott?
Hát, hogy délutánra hazaértünk.
Reggeltől?
Hajnaltól! Sötétbe indultunk. Meg ha ott, akik jártak Rozsnyóra, nem volt mindenkinek szekere, meg bicikli, meg autó, meg minden, mint most. Nem volt semmi. Nekem keresztmanikon volt egy ilyen kosár, hogy fedeles, abba belerakott 4-5 tyúkot. Hátára vette, az bevitte Rozsnyóra, eladta, azt úgy jött haza. Vagy pedig egy lóhati kosárnak hittak, amiben szedtük a cseresnyét. Egy lóhati kosárba cseresnyét, a hátára tette, azt vitte Rozsnyóra. Nem csak ő, igen, sokan, akinek nem volt szekere, ha nem tudott, hogy menni, azt el kellett adni a cseresnyét is, el kellett adni, meg mindent, amit tudott eladni, tojást, mindent, így éltek a népek. Akinek nem volt itthon földje, annak valami munkába, valami pénzt keresni kellett.
És iskolába hova tetszett járni, vagy már?
Itthon. Itt ebben az iskolában, ami itt van.
Végig? Mindez összes éve?
Mindez összes éve. Nem, mert már az utolsót ki se jártam, a 8-at. Jártam, de úgy, hogy volt egy szlovák tanítónk, egy arra szót nem tudott magyarul, mint még szlovákul. Ő felírt a táblára egy csomót, mint leírtuk, megtanultuk, azt elmondtuk neki, de hogy mit is nem tudtuk.
Szóval neki tetszett járni az iskola, és már is ma tetszett menni dolgozni?
Ha muszáj volt. Még iskola, otthon már dolgoztam még akkor is, még iskola. 12 éves koromban mentünk Aratniába, atyám. Aratott én megszedtem a Markot után. Muszáj volt. Abból éltünk. Húst, meg ilyeneket nem kellett venni, csak mondjuk sót, cukrot, amit nem tudtunk magunk. Na, de meg ilyen kávé, meg kutyafülé, akkor se tudtuk, hogy mi az. Azt mindent kitermeltünk magunknak, volt sok tyúk, kacsa, azt megéltünk. Kenyér is volt, úgyhogy venni nem kellett, csak ami olyan cukor, meg ilyeneket, ezeket. Ott háborúton meg cukrot is igen sokat nem láttunk.
Ez volt, akit vagy gyakran jártak ide a katonák? Vagy hogy volt itt a háború közben?
Itt 6 hétig a katonák itt éltek. Annyi, hogy az nem is igaz. Bátyám katona volt, a fiatalabbi bátyám Barna, ő itthon volt. No, azt akkor ő mind Levente elment, de hazacöktek. Ahogy vitték volna valahova őket, az azt szöktek, hogy a katonák alatt ő is itt. A faluban nem is tudom, hogy mennyi, rengeteg. Minden házban igen sok katona volt. Nálunk például az utóha, ahol aludtunk, mink ott aludtunk, apukám, anyukám, meg én, meg Saurin, aki most halt meg nem régen a testvérem. Négyen voltunk, mert a két bátyám oda volt. Ott aludtunk négyen, azt a katonák telehozták szalmával az utóháznak a földjét, ráterítettek maguknak pokrócot, azt ott aludva 10 katona még velünk, minden éjszaka. Eleinte.
Földön?
Földön, ha. Az első házban, mert akik nálunk meg, az ahogyban mindenben ott meg tele volt ott is katonával. Hát gyerekkoromban igen rossz idő volt. De hát a jó Istenke mégis megsegített még, még most is itt vagyok.
A jablonci Kovács Juliannát hallották, akit Csobádi Csilla faggatott kutatási céllal. Most tehát folytatjuk összeállításunkat. Csobádi Csillával, a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem doktoranduszával Jabloncán indultunk sétára, hogy a terepen beszélgessünk a környék történeti helyneveit érintő kutatásairól. És azért használom a többes számot, hiszen nem csupán ő maga vizsgálja ezeket a megnevezéseket, de rozsnyói diákokkal is kutat szakkör formájában. Csobádi Csillát hallják tehát, akivel időközben egy rétre érkeztünk.
Ez a bikarét, ami a nevéhez nem híven nincsenek bikák itt, de hogy régen itt legeltették a bikákat, azért volt bikarét. Ez is ilyen beszélő név, csak ma már játszótér van itt, kuglizó. Nem tudom, ezt mennyire ismeritek ezt a szót. Hát ez olyan, mint a bowling, csak ilyen falusi verzió. Meg van egy kicsi színpad, és akkor szoktak itt lenni ilyen rendezvények. Nagyon szeretek ide kijönni. Covid alatt mondjuk szerettem így erre kijönni. Nagyon szép a kilátás. Meg olyan nyugodtság van.
Madarak.
Igen.
Fűszó. Szellő. Igen. Illatok.
Susogás. Lepkék. Igen, hát a bikarét az meg gyerekkorom, úgy mindig ide jártunk ki játszani barátokkal, aztán tinédzserkoromban ide vonultam el duzzogni, meg nem is csak duzzogni, hanem tényleg úgy egy kicsit egyedül lenni, hogyha mondjuk szerettem volna, vagy egy kicsit úgy csendbe, akkor ide mindig kijöttem, és akkor az úgy...
Gyönyörű. És a bikarét akkor ez azt jelenti, hogy itt azért az állattartás volt a jellemző?
Abszolút. Hát még nem is olyan régen nagyon sok jó volt itt a HRD-be. Most tehenek vannak jelenleg, még így életben van ez, meg van egy család, aki kecskéket tart. Azért mondjuk régebben, hogyha így belegondolok, nem volt olyan ház, ahol akár csak tyúk ne lett volna. Most már azért nem nagyon, lehet, hogy ritka. Sajnos, vagy disznó. Most már ez így sajnos visszaszorult.
Na de ha belegondolsz a saját generációd, az, hogy utazhasson, meg igen, jöhessen, mehessen, ahhoz nem tudja lekötni magát az igen állatok mellé.
Ez így van. Egyébként az itt tilalmas, mert hogy itt nem volt szabad fát kivágni. És ez is ilyen kicsit, most még eszembe jutott így a beszélő nevekről, hogy...
És miért nem volt szabad erről szól a fáma?
Hát erről több teória van, és azért nem is nagyon jegyeztem meg őket. Tehát, hogy hivatalosan nincs, népetimológiák vannak, hogy valaki, vagy valamelyik gróf, vagy valamilyen nagyobb ember megtiltotta, és akkor mert hogy ez csak az ő területe. Sajnos már így Jabloncáról sok mindent elfelejtettem, ahogy régebben foglalkoztam vele.
Szerintem még így is rengeteget tudsz.
Itt a kishegy, kicsike dombocska, ez a Simon kishegy, ez az alacsonyabb fő hegyvonulat, az pedig az alsó hegy, ami így végigmegy, aztán azt látni is. A másik, a távolabbi, az pedig a felső hegy, ahol fut a Szoroskő is. Meg egyébként így, miután elkezdtem járni Rozsnyóra, alapiskolából jártam oda zenére, és aztán meg középiskolába is, ugye, és én a mai napig nem bírok betelni azzal a látvánnyal, ami ott a Szoroskőből, hogyha lenézek, akkor fogad, és pont meg gondolkodtam ezen, ahogy jöttem arra haza, hogy mennyire megható az, hogy lassan, így, hogyha lenézek, akkor tudom, hogy mit, hogy hívnak. És nem tudom, nekem ez ilyen nagyon sokat jelent. Tehát, hogy, ahogy mondtad ott a kortársaimnak, ahhoz, hogy utazhassanak, ugye nem köthetik le magukat. Én már úgy érzem, hogy eget utaztam Nyitrára, nyilván még egy éven van, de én már nagyon szívesen maradnék. Nyilván ez nem mondható el így mindenkiről a kortársaim közül, de hogy én abszolút egy ilyen ember vagyok, hogy nekem ez így
kielégíti az igényeidet.
A szívemhez nőtt az egész. És én mindig is ilyen természetkedvelő ember voltam. És azért is szeretem igazából Nyitrát, mert ott nagyon sok park van, meg ilyen, ott ugye ott a folyó, folyópart, ott a Zoborhegy, legalább egy valami kis kimagasodás. Úgyhogy ezért is úgy gondolom, hogy jó választottam egyetemi várost, mert hogy ott se kerültem olyan távol a természettől, mert tudtam menni, sétálni, hogyha úgy. Ha esetleg nem jártam annyit haza, akkor ott kimentem.
Itt pedig a kertetek végébe folyik a patak.
Igen.
A melyik is? Bazin?
Bazin patak, igen.
De nem a Pezinok bazin?
Nem.
Másik bazin.
Nem, itt van a településnek a keleti határában. Egy olyan terület, amit Bazinnak hívnak, és onnan ered. És egyébként van egy olyan családnév is, hogy Bazin itt a településen. Pedig, hogyha elnézünk jobbra, akkor ott van fent a sólyomkő. Most egy kicsit már kizöldült.
Ott az a szürke, kis
az
három
az a szikla, igen. Ott volt régen egy vár, de még nagyon-nagyon régen. Tehát azt hiszem, hogy az 1300-as években már úgy említik, mint várom. De volt ott egy váracska. És van ott alatt egy barlang, az pedig a rabló barlang. Mert hogy állítólag ott bújtak el a rablók még annak idején. És egyébként van is egy ilyen legenda, itt a Jabloncának a nyugati határa, ami Szilicével határos, az a Kohány kanyar. És a Kohány is ilyen vándorló név, mert hogy van Kohány kút, van Kohány rét, Kohány völgy, tehát ilyen nagyon sok terület kapta ezt a nevet. És a Kohány kanyart azt ismertem régebben, és viszont soha nem tudtam, hogy mit jelent. És ahogy így jártam utána, akkor mondták, hogy igen, hát, hogy Kohány egy rabló volt, és hogy ott azon a réten akasztották fel, és azért... De ez is egy népetimológia, nincs ennek egy ilyen hivatalos... Legalábbis még nem találtam meg azt az iratot, amiben ez esetleg szerepelne.
És itt is van egy patak, ez is a bazin?
Nem, ez a sólyomkő, ez onnan ered a sziklából, vagyis a szikla alól. Igen, igen.
Hú, az ilyen gyors folyású, hideg hegyi patakokat nagyon irigylem.
Még onnan fentről is jön egy. Később találkoznak, és aztán a faluban, a református templom mögött pedig összefolyik ez a sólyomkői patak, meg a bazin patak. Úgyhogy ez az én kedvenc helyem, hogyha így kérdezted, hogy van-e valami. De sok minden közül, amit választanék, akkor nekem így rögtön ez ugrott be ez a kép, hogy ide nagyon-nagyon sokat jártam. Meg járok még a mai napig, hogyha csak ilyen gyors réta, ilyen, hogyha mondjuk a falon keresztül jövünk, akkor azért 15 perc ki, 15 perc vissza, úgyhogy. És akkor itt mindig hallgattam a madarakat, a patakot. Ami mondjuk így nekem most érdekes, hogy így a történeti helynemeket vizsgálom ott már a további településeken, hogy ugye eleinte az Almás, a Szádálmás jelenleg, az csak Almásnak volt említve, aztán volt Tornaalmás, a Tornához való kötődése miatt, és végül később lett csak Szádálmás, mert hogy itt a magyarországi oldalon a hegyen van egy vár, Szádvár, Szögliget felett. Épp a húsvétkor ott voltunk kint túrázni, vagy húsvét előtt, a nagy szombaton. És hát így az ahhoz való kapcsolódása miatt lett Szádálmás. Ez nekem ilyen érdekes volt, mondjuk Görgő is, először csak Görgő volt, és aztán Tornagörgő lett, de mondjuk az Tornagörgő is maradt, tehát hogy ott nem változtattak.
És az miért Jablonca? Tehát gondolom az almához való kötődés ez is, tehát mind a szándalmás, de hogy miért a szlovák verzió olyan ragadt meg a magyar nyelvben?
Nagyon jó kérdés, máig semmi bizonyíték. Voltak itt valamikor cseh katonák, de tehát igazából tényleg nagyon érdekes, és gyakran mondom is, hogy mondjuk, hogyha Nyitrán vagyok, vagy azon a környéken, vagy olyan emberekkel beszélek, akik ezt a környéket nem ismerik, hogy Jablonca, és az magyarul Jablonca. Mert hogy megkérdezik is, hogy ez magyarul, akkor mi? Magyarul Jablonca. Vagy azt hiszik, ugye, hogyha mondom, hogy a szoros kő alatt, hogy akkor Almás. Uh-huh. Vagy Almágyjal szokták összekeverni, ami Rimaszombat környékén van. A szlovák neve Jabloncának viszont Szirická Jablonica. Tehát amíg ezek a települések, hogy Almás a Szádvárhoz, Torna Görgő Tornához, Miszilicéhez, úgyhogy ilyen érdekes széttagoltsága van ennek az egységnek tűnő területen. Körtvélyes pedig annak ellenére, hogy rengeteg körtvélyes van az országban, mégiscsak körtvélyes maradt. Tehát hogy ezek ilyen érdekes dolgok.
Igen, ezt néztem, és hogy azt hiszem a Bodrog közben is láttam.
Nagyon sok. Nagyon sok van. Nem csak Szlovákiában, egyébként itt a Szepességben, vagy Magyarországon is több. Ez a vadászház. De megnézhetjük a forrást. Hú, most gondolkozom a nevén, de nem jut eszembe, pedig ezt tényleg tudtam. Ezért is nehéz a helynév gyűjtő dolga, mert az idősek is ugye ugyanígy vannak, hogy jaj, pedig tudom, csak nem jut eszembe. És mondjuk van egy olyan bácsi, Körtvélyesen, akinél, hú, többször voltam. Háromszor voltam csak, nem, négyszer, amíg magát a kutatást csináltam, tehát a gyűjtést, és most, ahogy még vannak ilyen pontosító kérdéseim, vagy hogy hol is van ez pontosan, akkor is mindig hozzámegyek, és mondtam neki, hogy már többet nem jövök, mert mindig mond valami újat, és hogy már nem győzem mindig felvenni. Jó, nyilván ez viccből, de nem, ezért nem fogok hozzájárni, csak hogy ez tényleg ilyen végtelen folyamat, hogy okay, hogy elmegyek egy emberhez, és akkor egy másfél órát beszélgetünk, csak hogyha többször elmegyek, akkor
tudsz még másfél órát.
Igen, akkor még fog újabb helyneveket mondani, úgyhogy ez ilyen végeláthatatlan feladat.
Most újfent megszakítjuk sétánkat Csobádi Csillával, hogy belehallgassunk gyűjtéseibe. A körtvélyesi Korcsmáros Károllyal rögzített interjújának egy részletét közöljük.
Lehet, hogy ma úgy pontosan nem tudom én se sorba
az őket, nem baj, nem baj, hát, amit tetszik tudni, nekem minden egyes dolog érték, amit tetszik mondani.
Mert az ember elfelejti, mert hát azóta ezt a neveket nem használja. Ez praktikusan nincs. Itt mondjuk van egy itt Pelpele, csak Bőgy. Vagy az erdők, az erdőknek a nevei, ez csak Meszes, még Kerges. Uh-huh. Semmi más név nincs az erdészek.
Az erdészek meg máshogy nevezik most már ezeket a területeket?
Hát, most már ők csak úgy nevezik.
És hogy? Vagy hogy, ezeket nem
hogy most már csak van Meszes, még Kerges. Uh-huh. Semmi több. Még itt az Alsóhegy, a Malicska, a semmi.
Akkor most ma csak ilyen nagy vonalakban vannak lényegében
igen,
megnevezve.
Csak így az erdészeten csak így vannak nevezve.
Na és régen hogy voltak így jobban szétszedve?
Mondjuk kezdődött Nagykert, Keringő, Mile, Meszes, Meszes Torok, Erősag.
Uh-huh. Akkor ez
a
így volt sorban.
A másodalom, ez egy Szálas. És még előtte volt az Urvéri.
És ez melyik része a településnek? Hogy csak így betaljoljam magam?
Ez itt a felső rész, itt a falutól Pelpele, Pela Szent Anna felé. Akkor a földek kezdődnek Berekalja, Szigetelei, Alsó-Följáró, Felső-Följáró, Alsó-Völgy, Felső-Völgy. Kezdődött a Marsódala, Patak Marsódalan, Szemöldökája, Bencskapu, Pátervölgy, Vajdavölgy, Faj.
A patakot azt hívtak valahogy, amit most...
Hát ez csak...
Patak?
Ez csak körtvélyesi pataknak hívtak. Uh-huh. Amúgy nem volt neve. Aztán van a középút, Gyüre, Gyüreharaszt, Kovácskert. Ez most megint megyen például az utá Szőlőhegyre. Ez meg a... Most akasztódom neki a tetőt. Aztán erre van itt megint kifele a első dőlő, második dőlő, harmadik dőlő, Kenderpőt, Káposztakert, a Tótlapa.
Uh-huh. Ez ma ott a tavaknál?
És ott a tavaktól erre kifelé, a tavak felett, és utána van a Kenderpőt, ma a Káposztakert a semmi, az be van nyőve, az már csak erdő. Még ma hatak vannak ott az Evetesbe. A patak túloldala már Almási.
Akkor ott a patak képezi a hatot lényegében. És ennek a pataknak van neve?
Azt is csak Evetesi pataknak
Evetesi
hívják.
Evetesi patak.
Tópatakának.
Tópataka?
Hát igen, mert a tóba onnan jön a víz.
És a tavakat azt hívják valahogy?
Nem tudom, hogy volna valami neve.
Mert tudom, hogy még mi úgy hívtuk, hogy kis tó, meg nagy tó, de hogy most kisebb az egyik, vagy nagyobb?
Kisebb. Hát nálunk úgy hívtak, alsó tó, felső tó. Mert azelőtt is régen még a nagyapaink idejében is tavak voltak. De aztán az rusilódott, és lett szantúpőt kaszáló.
Akkor leengedték.
Akkor le volt engedve.
Ez mikor nagyjából?
Súly, hát nem tetszik ki tudja. Azt már az 56-os években újítottak fel, vagy 56, vagy lehet, hogy hamarabb, mert ma a JRD ideje alatt újítottak fel a tavakat, hogy lett belőle megint halastó kettő, úgy, mint azelőtt is. Mert azok a gátak meg voltak, már a régi gátak. És a vasúdalon meg már az almási rész. Hát az, azt lehet mondani, hogy az egész almási bértnek hívják, de az úrbéri terület.
Jablonci sétánk utolsó része következik Csobádi Csillával. Utitársunk, az időközben elcsellengett csibész kutya is visszatér hamarosan.
Még gyerekkoromban jártunk ide inni ebből a forrásból. Ez teljesen egy ilyen tiszta forrás. Meg ilyen tök jó amúgy, mert ugye én, ahogy így ezen a négy településen megyek végig, közben meg úgy kezdtem, hogy Jablonca és Szilice, viszont azáltal, hogy erről is beszéltünk a legutóbb, vagy a szakkört, amit vezetek a Rozsnyói Alapiskolában, ott meg a gyerekek Szilicét választották, hogy azt szeretnék felgyűjteni, tehát ez egy ilyen szépen körbeért, hogy akkor úgy, ahogy kezdtem, Jablonca és Szilice, úgy is zárom, hogy Jabloncától Sziliceig.
Egy kört lezártak.
Aha, igen, ez
már
így.
Már kezdődik a forrás. Igen.
Ott van a hivatalos kezdete, de... Kígyó, mögötted.
Micsoda?
Kígyó? Igen.
Jól látom. Ő egy sikló lehet?
Igen. Vagy... Most kicsit zaklatott lett.
Szegényként. Hogy tekeredik? Remélem nem léptem rá. Épp emészt azt nézem, hogy milyen nagy a...
Valamit bekapott.
Hasa. Szegényként megzavartam.
Már túléltem, az nem. Nagyon sok forrás van itt. A... falu, a vizet pedig itt, ami van még odébb egy ilyen dombocska. A Malomfeli kút domb. Csibész, ne bánsd a kígyót. Onnan kapja a falu a vizet. Tehát, hogy ezt abszolút ilyen saját vizünket isszuk.
Ugye akkor is beszéltél már arról, hogy idősebbekhez jársz gyűjteni, és itt végül is a kor az, ami a meghatározó. Tehát, hogy gondolom minél idősebb, annál értékesebb, vagy hogy mondjam, tehát, hogy annál többet tudott, többre emlékezhet, vagy többet megélt.
Ilyen szempontból abszolút, tehát, hogy többet megéltek, meg ők azért, tehát, hogy ezek a 60-70 évesek azért még jártak ki jobban a földekre dolgozni, tehát ők 10 éves koruk óta kijártak, sőt, volt, aki már akar csak így mesélni, legyen az nő vagy férfi, hogy az apukájának hordta ki az ebédet, és akkor így. Ők még így ebben jobban benne voltak, viszont vannak olyan fiatalok, akik mondjuk ezt így, vagy azért, mert csak simán érdeklődenek utána, és akkor ők is így idősekkel beszélgetnek, és akkor tudják, vagy foglalkozásukból kifolyólag, akár erdészek, vadászok, úgyhogy ez így tudja kompenzálni, hogyha valaki tud tényleg érdekel, akkor nem kell, hogy 60-70 éves legyen, lehet 30-40 éves, és lehet, hogy épp olyan jó ismerője a környéknek. Szintén kötvesen volt egy ilyen tapasztalatom, hogy egy ilyen 45 év körüli férfi nagyon jó ismerő a helynévnek, és nem feltétlenül foglalkozásából kifolyólag, hanem mert szintén érdekli. És ő is így jár az idősek után, beszélget velük. Meg van még egy férfi, ő neki az apukája volt vadász. Ez nagyon érdekes volt, mert ez senki más, vagy ilyennel még nem találkoztam. Hát ő is ilyen 45-50 között van, és azt mondta, hogy ha 10 évvel ezelőtt kérdezem, meg jobban tudta volna. Mert hogy dolgozott kint külföldön egy darabig, és amíg fiatal volt, addig többet járt az apukájával ki a külterületre, és hogy akkor jobban tudta. Most is nagyon jó tudja, tehát nem arról van szó, hogy nem tudná, csak...
Mi minden ilyen... tudhatott
igen,
még?
Igen, nagyon meglepődtem, mert ilyet még nem mondott senki, hogy 10 évvel ezelőtt jobban tudtam. Jó, nyilván az idősek, igen, akik már így felejtenek, vagy valami.
És volt még más ilyen meglepő tapasztalat a gyűjtések során?
Volt,
vagy amire, hogy rácsodálkoztál?
Igen. nagyon könnyen rácsodálkozok dolgokra, tehát hogy vannak ilyenek. Van mondjuk itt Jabloncán is egy férfi, ő is ilyen 40 év körül, és a nagymamájával készítettem interjút, és ő meg tőle tanulta meg ezeket a helyneveket, és ő is nagyon-nagyon jól ismeri. Úgyhogy az a tervem, hogy majd vele bepótolom azt, amit sajnos már Ernő bácsival nem tudtam megejteni. Egyébként az Ernő bácsi mondta most, ez még így eszembe jutott róla, hogy elmentem hozzá interjúzni, és erre mondjuk tényleg nagyon rácsodálkoztam. Hát, jányom, hol kezdjem? Hát 146 völgy van csak a mi falunkban, mondom. Aztán mind a 146-ot nem sorolta fel, mert mondta, hogy vannak olyan kisebb völgyek, aminek még ő se tudja a nevét, de hogy azért
Csiha.
Ez ilyen nagyon hegyes völgyes vidék, főleg arra észak felé, még ami hozzátartozik a falu kataszteréhez. Erre is ki lehet menni, erre is szoktunk járni túrázni, itt az Ilonkára lehet kimenni. Ennek is ilyen legendája van, hogy volt egy gróf. Szilicéhez kapcsolódóan vannak több ilyen elpusztult települések, és nem tudom, hogy most szelcepusztai vagy kisfalui gróf volt. Egyébként ezek az elpusztult településeknek a nevei mai napig élnek a helynevekben, úgyhogy ezek így megmaradtak.
Az elpusztult település azt jelenti csak, hogy kihalt, vagy pedig mondjuk egy ilyen vész, hogy vagy akár harcok, vagy betegség, vagy ilyesmi?
Inkább kihaltak, tehát egyszerűen beköltöztek aztán már jobban Szilicére az emberek, így központosultak lényegében ezek a pici, mert ezek tényleg ilyen 15-20 fős települések, tehát nem olyan nagyok. Ja, és hogy az ottani grófnak a lánya volt Ilonka. Az Ilonka, az tavasztal tele van hóvirággal, tehát én még annyi hóvirágot soha nem láttam, és vannak olyan legendák, amik azt mondják, ez a szebbik változat, hogy azokat Ilonka ültette oda, és hogy, mert hogy az volt a kedvenc virága, az ilyen drámai változat, meg azt mondja, hogy Ilonka ott halt meg a tetőn, és hogy ezért virított az a sok hóvirág.
Belőle nőttek.
Igen, vannak ilyen különböző magyarázatok.
Ki mesélje igénye abszolút, szerint.
Abszolút. Attól is függ, hogy kinek mesélik, gyerekeknek, idősebbeknek, ugye.
Vannak még ilyen legendák itt?
Ezeken gondolkodom, biztos van. Hát körtvélesen mondják még azt, ott van a Felsőhegyen egy kápolna, a Szent Anna kápolna, és hogy régen ott volt a település, és hogy onnan húzódtak aztán lejjebb, jobban ugye a völgybe, és ott már folynak régészeti kutatások is, egyelőre nem tudták bizonyítani, hogy tényleg ott volt a település, csak hogy azt sem tudják bizonyítani, hogy akkor az a templom hogy került oda. Szóval, hogy ezért gondolják úgy néhányan a falusiak közül, hogy akkor biztos ott volt régen a falu is. Meg Szilicéhez kapcsolódóan, ugye, hogy a gyerekekkel járok ki, ugye ők végzik a gyűjtést, csak ott vagyok, mert hát azért mégis 14-15 évesekről van szó, kell, hogy legyen felügyelet velük. És ott mondjuk a falu nevének van egy legendája, a Szilicének. Van egy olyan kút, aminek Király kút a neve, és állítólag Mátyás király arra járt, vagy negyedik Béla, ki hogy ismeri. Negyedik Béla egyébként tényleg járt a környéken, de leggyakrabban egyébként Mátyás királyt emlegeti, hogy ő járt erre. Kért vizet ugye ott a kútnál, és hogy egy szilfából készült pohárba kapott, ami egy itce volt, és hogy innen kapta a települése nevét, a Szilice. Tornagörgőn van egy, a Felsőhegyen egy ilyen nagyobb szikla, van több szikla kiemelkedés, de van egy, ami tényleg ilyen nagyobb, azt lehet, hogy látni is az útról, az a Galamboskő, és abban is van egy kis barlang, és ahhoz is kötődik egy legenda, a negyedik Béla ott bujdokolt. Úgyhogy vannak ilyenek, egyébként pont most fedeztem fel, hogy vannak ilyen könyvek, hogy Magyar Zoltán az írójuk, hogy Torna vármegyei népballadák, népmondák, mondák, és mondjuk többen van ilyen helynév, csak azt még nem olvastam végig, de már folyamatban van, mert nagyon-nagyon érdekes. Sőt, még a édesapámnak a keresztapukája is beszélt, vagy hát nyilván ő is volt adatközlő, és tőle is származnak ott ilyen történetek.
Ez aztán az az érdekesben, hogy mit költ hozzá mondjuk az adatközlő, tehát hogyan egészíti ki a fantáziájával.
Abszolút. Ezek mindig ilyen vicces történetek.
A fiatalokhoz, a diákjaidhoz visszatérve, a 14-15 évesek megtalálják a közös hangot az idősebbekkel, az
Igen.
adatközlőkkel?
Igen, abszolút. Jaj, most még ugye hideg is kirázott, mert tényleg annyira most voltunk terepen a legutóbbi alkalmakkor, háromszor. Ők írták össze, hogy kihez szeretnének menni, és végül mindenkihez nem is jutottunk el, mert voltak olyanok, akik így elküldtek egy másikhoz, akkor elmentünk rögtön ahhoz, mert hogy ő most otthon van, és akkor menjünk hozzá, és teljesen jól el tudnak beszélgetni. Nekem nagyon-nagyon pozitív élményeim vannak ezzel kapcsolatban, hogy gyakran hallani, hogy bezzeg már ezek a mai fiatalok. Engem nagyon meglep, hogy ennyire tudják élvezni ezt a helynépkutatást. Nem azért, mert hogy nem élvezhető, mert én is nagyon élvezem, csak hogy ők is élvezik. Úgyhogy nagyon jó, megmondták, hogy jaj, hogy majd akkor eljövünk bemutatni is, ugye Szilicére. Hát mondom, ha szeretnétek, persze, hogy, mert hogy hamar megcsináltuk, akkor mutassuk is meg nekik.
Tehát, hogyha elkészül a kutatás, és akkor ezt prezentálják majd
ott a... Igen, szeretnék az ottani lakosoknak.
És hogy készíted őket fel ezekre a kiszállásokra?
Hát ugye ez egy egész tanéves projekt, és lényegében ezt még a magiszteri munkámban, diplomamunkámban írtam meg, hogy hogyan lehetne a helynépkutatást, ugye mert tanárszakot végeztem, ezért a diplomamunkámnak már ilyen alkalmazásról kellett szólnia, és azt találtam ki, hogy akkor vigyük be a helynépkutatást az iskolába, és mivel ugye a helynépkutatásnak olyan fázisai vannak, hogy nyilván azt is meg kell tervezni valamilyen szinten, aztán a kivitelezés, aztán a feldolgozás, és végül ugye kész az eredmény. És a projektmódszernek is nagyon hasonló fázisai vannak, ugye ott az elején kiegészül azzal, hogy ötletelünk, de hát nyilván a kutató is ötletel, hogy akkor hogyan tovább, vagy merre tovább. Ezt így megfogalmaztam, hogy hogyan lehetne ezt a kettőt ötvözni, és aztán akár az eredményeket különböző módokon, interdisziplinárisan, különböző tanórákon felhasználni. Most a doktori alatt pedig ezt csinálom, és úgy zajlott, vagy zajlik ez az egész, hogy minden második héten pénteken délután, tehát 9-es diákokról beszélünk, iskola után ott maradnak. Nem kis teljesítmény már ez is a részükről szerintem. Önkéntesen nem szöknek el, nem nyafognak iskola után pénteken. Elején ugye volt ilyen ismerkedősebb része, ott én mint pedagógiai foglalkozásokat tartottam, hogy én is egyrészt megismerjem őket, meg hogy hogyan működnek együtt. Tehát ne csak a nevük hangozzon el, meg milyen hobbiuk, meg mit tudom én, hanem tényleg kicsit lássam azt, hogy hogyan működik az egész csoport. Felmértem azt, hogy mi az, amit már tudnak, és akkor erre építettük azt, hogy mi az, amivel ki kell egészíteni, és egyébként ez se úgy nézett ki, hogy akkor most ők ülnek a padba, és akkor én mondom, hogy mi az a helynév, és mi az a helynév kutatás, hanem kérdeztem, és válaszoltak, hogy szerintük mi az a helynév, vagy hogyan lehetne ezeket összegyűjteni. És abszolút maguktól mondták el a kutatás módszertanát, nyilván a saját kifejezéseikkel, hogy hát, hogy szerintük biztos ilyen régi térképekről, vagy régi újságokból, vagy hogy elmenni beszélgetni idősekkel, de erről szól az egész. Igazából így az elején volt ez a felkészítés része, meg így beszéltünk kicsit pontosabban ezekről a dolgokról, ötleteltünk, hogy hol lehetne gyűjteni, mik a pozitívumok, mik a negatívumok egyik-másik gyűjtőhely kapcsán. Úgyhogy ezeket így összeírták, csináltunk ilyen elmetérképeket is, meg csoportba dolgoztak, és aztán megtervezték, hogy akkor most konkrétan mit gyűjtenek, mi a cél, mik a részcélok, mi lesz az eredmény, az értékelési szempontokat meghatároztuk, és annyira meglepő volt nekik az, hogy akkor nem én mondom meg, hogy mit kell csinálni, hanem hogy ők kitalálhatják, hogy ők mit szeretnének, mondom, igen. És szerintem ez adja nekik így a legtöbb motivációt, hogy végre nem az, hogy valaki megmondja, ezt csináld meg eddigre, hanem hogy ők megmondják, hogy mit csinálnak meg, mikorra csinálják meg, és az hogyan fog kinézni. És a folyamat közben is ők ezt tudják alakítani az alapján, hogy alakul a kutatás. Én úgy gondolom, hogy ezt nagyon élvezik, annak ellenére, hogy tudják azt, hogy amit bevállaltak, azt meg kell csinálni, és hogy övék a felelősség, mert hogy ők vállalták be.
És hát ez az, ami valójában felkészíti őket a további életükben. Abszolút. Arra, hogy feladatokat megtervezzenek, lemenedzseljenek.
Igen. És mondjuk a tervezés részénél egy kicsit demotiváltak lettek, mert ők már így rögtön vágtak volna bele, tehát ez a
abszolút... Hogy ez hosszú előkészületeket.
Igen, azt annyira nem kedvelték, úgyhogy ott egy kicsit elvesztették a motivációt, de aztán sikerült visszaszerezni még a terepmunka előtti alkalmon. Akkor megvan mindennek, hogy ki a felelőse, és az nem azt jelenti, hogy akkor neki kell megcsinálnia, hanem hogy ő koordinálja lényegében ezeket a munkákat.
És a kérdéstechnikával is foglalkoztok? Tehát, hogy vannak jó kérdések, meg vannak nem jó kérdések egy ilyen gyűjtés során?
Hát így kifejezetten nem azt mondanám, hogy nem jó, inkább nem odavaló kérdések. És mondjuk igen, erről beszélgettünk. Akár csak így a buszon, amíg kiutaztunk Szilicére. Saját költségen utaznak amúgy a gyerekek. És a szülők nem felháborodva fogadják ezt, hanem támogatják őket, úgyhogy nekem ez ilyen abszolút, fú, nagyon hálás vagyok a szülőknek is, meg így mindenkinek, aki ezt itt támogatja. És akár csak a buszon arról beszélünk, hogy akkor akár odafelé, akár visszafelé, hogy akkor most mik hangzottak el, milyen kérdések, azok mennyire voltak odaillőek, mennyire nem, mert hogy nyilván ők előre elkészítettek egy listát, amit átbeszéltünk, csak aztán ugye az van, hogy minden adatközlőhöz ezt egy kicsit azért formálni kell, de abszolút, tehát a végére szerintem most az utolsó alkalmon már nagyon-nagyon ügyesek voltak. Volt az elején még ilyen, hogy egy bácsi elkezdett a foci csapatról beszélni, ami ugye hát nem feltétlenül tartozik a helynevekhez, és akkor ők kérdezték, mert hát nyilván vannak, akik helyiek, tehát szilicéiek, és ki volt a foci csapatban, meg így rájuk néztem, hogy azért oké, hogy érdekel, de ezt majd úgy máskor.
A gyűjtés után.
Igen.
De nem lehet így elkalandozni? Nem nyitja meg jobban a csapot, hogy így mondjam, az adott közlőnél?
Abszolút lehet, csak azért így mértékkel. Tehát, hogy meg nyilván időhöz voltunk kötve. Uh-huh. Tehát az, hogy három alkalommal megyünk ki, és úgy nagyjából megvan, hogy melyik alkalmakon mennyi emberrel lenne jó beszélni, azért ez kicsit lehatárolja. Nyilván én mondjuk, aki visszamehet háromszor, négyszer, ötször egy adatközlőhöz, beszéljen nyugodtan, sztorikat, mert hogy ezekből is kiderülhetnek akár bármilyen magyarázatok a helynevek kapcsán. Úgyhogy lehet azért elkalandozni, csak mondjuk a foci csapat az már...
Tehát, hogy még a fókuszáltságot is tanulják ezzel, abszolút, hogy a feladatra koncentráljunk.
Nem rózsaszínköd az egész, meg nem persze. Tökéletes, de így nem vártam volna, hogy tényleg ennyire belemennek ebbe az egészbe.
Tehát, hogyha elkészül a diszertációd, akkor végül is lesz benne egy ilyen manuál, amit mondjuk tanárok használhatnak arra, hogy hogyan kezdjenek bele egy ilyen helytörténeti kutatásba?
Hát maga ez a módszer, ez a diplomamunkám csak erről szól.
Aha, úgyhogy ez már
az már így le van írva. Nyilván ott még voltak benne olyan dolgok, amit már azóta átgondoltam, hogy azért erre is jó az, hogy ki van ezt próbálva. Meg nyilván, tehát azért nehéz egy ilyen általános dolgot megfogalmazni erről, mert mondjuk nekem teljesen más, úgyhogy nem ismertem az osztályközösséget, míg mondjuk aki ismeri őket, és akár mondjuk heti rendszerességgel találkoznak, akkor ott megint másfelé lehet elvinni. Ezért is mondjuk a diplomamunkám az ilyen elég tág. Tehát nincs meghatározva az, hogy most konkrétan mit kell csinálni, hanem leírja, hogy miket lehet csinálni, és akkor ebből bátran lehet válogatni a tanároknak. Hogyha nem is egy egész tanévet szánnak rá, hanem mondjuk csak pár órát, akkor azt válogatnak ki belőle, ami abba az időkeretbe belefér, vagy amit a diákok szeretnének nyilván. A diszertációs munkám ugye benne lesz a Körtvélyes helynevei, a Szádalmás Tornagörgő helynevei ennek a három településnek, a helynév szociológiai vizsgálat, tehát a helynév ismeretnek a vizsgálata különböző szempontok alapján. Ezt a Körtvélyesen teljes körül csináltam, viszont abban egyeztünk meg a témavezetőmmel, hogy Szádalmáson és Tornagörgőn már nem biztos, hogy az bele fog férni, úgyhogy ott ilyen Tornagörgőn egy majdnem teljes körült, Szádalmáson még csak ilyen meghatározott néhány szempontot választok ki, ami így érdekességként felmerülhet. Úgyhogy ez a három település, ezeknek az összehasonlító vizsgálata és még a projekt módszernek, vagy a helynév kutatás és projekt módszer ötvözésével ez a szakkör, hogy hogyan alakult, mik a folyamatai, a tapasztalatok. Lényegében ebben is benne lesz ez a manuál.
Igen.
Egy kicsit lerövidítve, úgyhogy akár ezt is lehet majd használni, és hát remélem, hogy fogják is, mert hogy azt érzem, hogy nagyon pozitív hatással van a diákokra ez az egész, meg az is nyilván, hogy ezáltal, bár nyilván ehhez követés és vizsgálat kellene, hogy hogyan alakul 10-20 év múlva az életük, de én úgy érzem, hogy azért segít bennük kialakítani egy ilyen mélyebb kötődést a saját környezetükhöz. Meg alapból az, ahogy beszélnek az idősekkel, tehát már csak ez a tisztelet, hogy tényleg úgy azt látom, hogy igyekeznek tiszteletteljesen beszélni ezekkel az emberekkel.
Most már itt sétálunk, Jablonca, nem tudom, főutcáján?
Igen.
Vannak olyan épületek Jabloncán, amikről, nem tudom, amik történetük van?
Nagyon jó érzéket van a kérdésekhez, mert hogy pont egy ilyen mellett fogunk elsétálni. Ennek a vendégháznak, ez egy ilyen turista szálló, főleg nyaranként van nyitva, az a neve, hogy Somos. Na most nem tudom, hogy a Som az mennyire ismerős. Uh-huh.
Igen, igen. Mert, hogy... Tudom, hogy pálinka is készül
igen.
belőle.
Igen,
kis kész. Piros gyümölcs.
Igen, kis piros gyümölcs. Sokan összekeverik, hogyha magyarázom, hogy kis piros gyümölcs, csipke vagyok, nem, az más.
Ilyen igen. Nagy maga van igen, benne, tehát igen, nagyon igen. Kevés húsa van lényegében.
Van egyébként egy Somos elnevezésű terület is kint a Sólyunkő felé, ott nagyon sok somfa van.
És finom a som.
Igen. Kicsit ilyen samanykás íze van, lekvárt is készítenek belőle, szóval tényleg sokrétű a felhasználása. És van itt egy, szintén egy hát kihalt, kipusztult, kitelepített település a határ túloldalán, aminek az a neve, hogy Dereng. És hát a som a szlovákul Drienka, vagy valami ilyesmi kifejezéssel illetik, és a szállónak a tulajdonosainak az ősei onnan származnak arról a településről. Úgyhogy ezért kapta ez a szálló a somos nevet. A derenkiek egyébként, hát ott pusztított járvány is, úgyhogy többször is kipusztult a település, aztán telepítettek oda lengyeleket, a szlovákok is éltek ott páran, meg magyarok is, de főképp lengyel falu volt, és mindig ide jártak át a hegyen misére. Úgyhogy volt egy ilyen nagyon jó kapcsolat a derenkiek és a jabloncsiak között, és aztán a Horthy korszakban kitelepítették őket, különböző településekre, itt a környék, magyarországi településekre, a legtöbben Emőd István Majorban vannak. Viszont úgy nyilatkoznak erről, tehát, hogy annyira ők ezt nem bánják, tehát nem ilyen rossz érzéssel. Jó, nyilván meg kellett válni otthonuktól meg minden, de hogy olyan lehetőséget kaptak, mert ugye itt a fent a hegyen azért nem sok minden volt. Volt egy pár szántóföld, meg tényleg az erdő, de hogy ilyen nagy megélhetési lehetőségek nem voltak. Úgyhogy nem ilyen rossz dologként tekintenek rá már a mostaniak, akik erről így beszélnek. Végül is egy új
világ.
Egy új világ, igen. Uh-huh. És még a mai napig szokott lenni ott búcsú. Szoktak járni Lengyelországból is, vagy a magyarországi lengyelek, és akkor mi is át szoktunk így menni mindig jabloncáról, hogy ahogy ők régen átjártak csokolán, úgy járunk mi most tényleg vissza. És volt, hogy a karácsonyi misére, egyébként itt a település nagy része református, de van egy pár katolikus család, és szokott lenni karácsonykor is mise, és a betlehemi lángot a Derenkről hozták át ide.
Ezt ilyen vadregényesnek képzelem el, hogy ugye hegyen keresztül jön a nép fák között, és gyertyafény.
Van úgy, tehát hogy rendes ilyen szekélyút lényegében, meg autókkal is járnak arra. De igen, szinte minden éven átjárunk, még ma is, de amikor kicsi voltam, és volt egy olyan, hogy nagyon esett az eső, és még el is tévedtünk az erdőbe, de hazaértünk, kicsit később, kicsit megázva.
Jablonca tipikusan olyan falucska, ahol ilyen szűk kis utcák vannak, abszolút. Kis patak mellett.
Ez az a patak, ami a kertünkbe fő.
Igen, igen, a Vazin.
Nagyon szeretek itt élni.
És most épp virágzik a pitypang, és mindenhol gyönyörű sárga kis tányérkák.
Itt ebben a nagy házban, itt az utca végén a lakott Jenő bácsi, Kovács Jenő bácsi, vele is készítettem interjút, sajnos aztán ő is meghalt. És ő vadászott is, meg méhészkedett is, meg úgy, de tényleg ő is nagyon jól ismerte itt a környéket. És ő zárta úgy az interjúját, és ezt a prezentációimban mai napig szoktam használni ezt az idézetet, hogy aki a természetet szereti, az önmagával is ki van békülve. Igen, így mondta, hogy aki a természetet szereti, az önmagával is ki van békülve. És ez szerintem abszolút igaz. És azáltal, hogyha jobban ismerjük a természetet, jobban is szeretjük, jobban kötődünk hozzá.
És magunkkal is jobban kivagyunk békülve.
Igen, és magamon is ezt érzem, hogy ilyen. Azért tud egy lelki békét adni az, hogyha sétálok akár csak így egy kört.
A Rozsnyótól délre fekvő Jablonca községben sétáltunk Csobádi Csillával, a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem doktoranduszával, hogy a terepen beszélgessünk a környék történeti helyneveit érintő kutatásairól. Hallhattuk, hogy egy-egy ilyen kutatás nem csupán száraz adatgyűjtésről szól, de találkozásokról, beszélgetésekről és kellemes sétákról a természetben.